Ezekből ítélve nyilván a legtöbbet akarták ártani. Hogy mégis szóba hozom ezeket, annak célja van. Útjelzőnek szánom, és hoztam szóba, Zsák utcajelzőnek. Ez tehát az a hangnem, amely biztosan Zsák utcába vihet egy író-kritikus találkozót. A személyes érzékenység, az önérzet sérülése úgy gondolom nem ide való téma. Az önérzet magán parcelláin ne erőltessük a kollektivizálást, az író-kritikus testvérisége című TS életképességében nem bízom. De nincs is ilyen szerelmi aktusra semmi szükség. Alig hiszem, hogy a legfontosabb gondunk is ilyen szerelmi aktusra semmi szükség. Alig hiszem, hogy az a legfontosabb gondunk, s hogy egyáltalán fontos gondunk, amit Nagy Péter a Népszabadságban karácsonyi cikke tengelyébe állított, az írói hiúság, a presztízs sérelme, hogy reklámszövegíró legyen-e a kritikus, hogy a nemtelenek, azaz a kritikusok csak feltétlen hódolattal közeledhetnek a nemesekhez, azaz a múzsafiakhoz. A hiúság, az viszketegséges önérzet, az ostromlott jól van. De mintha az ostromló ugyanaz volna, hiúság és viszketeges önérzet. Nem lehetne az egyenlet két oldalát, legalább a közelítő megoldás érdekében, ezzel a két azonos tényezővel egyszerűsíteni? Beszéljünk inkább a legfontosabbakról. Mondom, nem hiszem, hogy a hiúság, a sértődékenység a legfontosabb gondjaink közül való. Pedig úgy szólván, torony iránt erre hord a napjainkban talán legtermékenyebb kritikai műfaj, a kritika önvédelmi irodalma. Vagy ha bizonyos szerzők részéről, bizonyos fórumokon a műveket is illetné annyi sorterjedelem. Én mundérszagot érzek ezeken a szapora felhorkanásokon, kivált, ha mindenestül védelmükbe veszik mai kritikai irodalmunk elvét és gyakorlatát, a mindenestül bizony védhetetlent. Sok izgalmas kérdés kívánkoznék ide. Például, amit Szabolcsi említ, a teljes mezőny áttekintése, szemmel tartása ma már képtelenség, specializálódnia kell a kritikának. Utalérte tehát a kritikát is a tudományok szigorú törvénye. Csak hogy én itt szinte feloldhatatlan ellentmondást látok. Mint hogy a kritika valójában az arányok művészete. De hogyan lehet a helyes arányokat beépíteni a nagy egészbe, ha ki csak egy-egy parcellát művelget? Talán itt is a terjedelmesebb sajtódemokrácia segíthetne. Ha a saját parcelláján elfogult, nyílt színen ütközik, más parcellák elfogultjaival, eleget tapasztaltam már a sajtóvitákban, a magánigazságok kiterítése végtére objektív helyszínrajzot ad. Két fontos kérdésre térnék ki, nagyon vázlatosan. Az egyik a kritika hitele. Tudományos és etikai hitele. Úgy gondolom, a kettő szorosan összefügg. A politikának átmenetileg időlegesen joga van ahhoz, hogy bizonyos kérdések megoldásába adminisztratíve hatalmi hangsúlyokkal beleavatkozzon, hogy fontos kérdéseket tabuként kezeljen, s hogy az ilyeneket kivonja a nyilvános viták hatóköréből. A tudománynak időlegesen sincs ehhez joga. Ha tehát a kritika igényt tart a tudomány rangjára, hitelére, már pedig igényt tart rá, nem tűrheti el a tabukat, a letaglózó, lekezelő hatalmi hangsúlyokat, nem vonulhat vissza a tekintélyi elv támadhatatlan fedezékébe, vállalnia, sőt, ösztönöznie kell a szabad szellemű vitát, gondolatcserét. Kérdés, összeegyeztethető-e mindez a kritika a kétségtelen politikus funkcióval? Én úgy látom, igen. Sőt, csak ez egyeztethető össze. A tudományos világnézetet hordozó szocialista kultúrpolitikának nem lehetnek más külön szempontjai, a tiltás nem ebbe a mezőnybe tartozik, mint a tudományos érvényű igazságok, törvényszerűségek minél teljesebb feltárása, minél pontosabb megfogalmazása. Tehát a legbiztosabban a tudományos rangú hitelű műkritikára támaszkodhat. Ha a kritikai életbe avatkozik be a tekintélyi elv érvényesítésével, hatalmi eszközökkel, azzal a kritikát tudományos rangjától, hitelétől, a kultúrpolitikát erős támaszától fosztja meg. Valami innivalót felé. Bocsánat kérek. Ami pedig az ellenséges nézeteket illeti. Köszönöm szépen. Ami pedig az ellenséges nézeteket illeti, bízom abban, hogy ha mi nem, hát az unokáink megértik, hogy a kritika olyan nagykorú tudomány lesz, amely már nem ismer ellenséges nézeteket, csak ostobaságokat ismer. Mint minden nagykorú tudomány, mint ahogy a matematikában sem ellenséges nézet a 2×2=5, semmilyen osztály szempontból, hanem szamárság. Mindezt nem azért mondom, mintha remélhetném, hogy a kritika valaha is megközelíti a matézis egzaktságát, objektivitását. De épp azért, mert sok benne és szükséges benne a szubjektív elem. Tudományá érlelődésének a szabad vita a legfontosabb feltétele. A kritika műfaji primátusának az erőltetése kétségkívül nem használt, általában sem használt, a kritika hitelének. Én úgy látom, nagyon sokat ártott. Bennem még az is, még az idősebb, úgynevezett vezető kritikusok kettős állampolgársága is okoz némi viszolygást. Ha arra gondolok, hogy Németh László, Veres Péter Untaugliknak minősült akadémiai tagságra, Íj és Gyula, Illés Endre nem akadémiai tag. A kérdés másik oldala az etikumé. A kritika morális hitele. Én úgy látom, ez a legnagyobb gond. Sokkal nagyobb gond annál sem, hogy itt és most érdemben dokumentálva, elemezve foglalkozhatnék vele. Szabadon ömlöttek be a fontos kritikai fórumokra a műtől teljességgel idegen ítéletek, szándékok, indulatok, dühök, inszinuációk műkritikának álcázva és esztétikai, frazeológiai jelmezben. Olykor annyira független a műtől a szándék, az ítélet, a prekoncepció, hogy a mű ismeretére semmi szükség. Nyilvánvalóan csak zavarná a kritikust. Fontos fórumon kialakulhat az a gyakorlat, hogy nem csak a vitára, de a szövegszerű, az adatszerű hibák, torzítások, félremagyarázások helyreigazítására is megtagadják a lehetőséget. Hangsúlyosan kritikai fórumokról és nem kritikusokról beszélek, mint hogy az elsősorban az aláírás rendszerint valamely kezdő, ám nyomban a gyorsforgalmi útra startoló ifjú kritikus aláírása fémjelzi ezt a gyakorlatot. Mondom, ezúttal csak a tünetet említem, de bármikor készen a dokumentálásra, az elemző bizonyításra. És a tünethez még csak annyit. Nem arról van itt szó, amit Szabolcsi említett. A jó hiszemű tévedés joga természetesen megilleti a kritikust. Ám a műtől idegen szándék, indulat, inszinuáció idők múltával rikítóan átüt a pseudoműkritikán, a revansz kritikán, ezen a már külön műfajjá szerveződő alkalmazott kritikán. Úgy értem, irodalmon kívüli szándékok minden nemű esztétikumtól független ítéletek érvényesítése alkalmazott kritikán. Nézzünk vissza az irodalom történetre. A jóhiszemű tévedések elévülnek. Az etikai vétség sohasem évül el, voltaképp megbocsáthatatlan. Végig kíséri a kritika íróját és sugalmazóját egész életén, és azon messze túl. A másik kérdés szintén csak vázlatosan az elit és a tömegkultúra, voltaképp tömegszórakoztatás, hamis ellenpárja. Szokás ezt az alternatívát nálunk élesen bírálni elméletben, mintha mégis ez érvényesülne a kulturpolitikai gyakorlatban. Ami az elit kultúrát illeti. Manipulatív szóhasználat. Noha valóban tartalmazza az erjesztő, értékeket teremtő, ígéretes kísérleteket, ma már mind nagyobb mennyiségben a hordalékot is. A blöfföt, a zsonglőrködést, a pózolást, a helyek közel a szilhámoskodást, a mindennemű szellemi önkielégülést, köztéri maszturbálást, a kísérletet a kísérletért, hova tovább, bár a kísérletezés lesz az epigonizmus fő forrása. Miért volna így egészében? Elit. De valaminek neveznünk kell, mert létezik, hat és teret kér. Rejtvény irodalom, csemege irodalom, laboratóriumi irodalom, csak közbevetőleg. Oda kellene figyelnünk a múlt századi szellemi arisztokratizmus, a romantikus filozófia esztétika reneszánszára, ahogyan mutatis mutandus. Feltámadnak az uralom és uralomra törnek a Schlegerek, Fichte, Schopenhauer, Nietzsche, majd később Ortega, Adorno tételei, koncepciói. Ahogyan némely kritikai irányzat gondolkodásában szinte az esztétikai normák főrangjára tör a Schlegeli isteni irónia, a distancia, miközben ugyanúgy megkapja a kultúrában a sárgalapot, az újra a harmonikus lelkületű söpredék. Ahogyan a fichtei lángész, misztikus teremtő ereje újra bejelenti igényét a trónra. Ám ezek az irányzatok, úgy tetszik, leginkább Nietzsével ápolják a rokonságot. Újra felnyílt Zarathustra szeme, s a mérhetetlen, immár kozmikus magasságból tekint alá az ember csordára. Triumfál a dionisoszi elv, a mértéktelenség, a mámor, a misztikum, az irracionális, a diszharmónia, az ösztönuralom, a műprimitív, az extázis. És ugyanígy az antiideál, vagy nézzük a Nietzschei emancipálásra, az önmegvalósításra néhány értelmezésének rímjeit, vagy a leegyszerűsített világ illúziója, például a hatalom és az erkölcs konfliktusában, mintha erre mondaná Veres Péter, demonstrált abstrakció. Feltámadóban a Nietzschei arisztokrata gőg, csak a szellemükben legtehetségesebbnek van joga a szépségre, és e tétel következtetései művészeknek való művészet, az irodalomnak való írók. Ám az ellenkező folyamatnak is tanúi vagyunk. Ahogyan a Nietzschei arisztokratikus elvek a pólus másik sarkán, a tömegszórakoztatásban csapódnak ki a zenei narkózis, a dionüzoszi mámor extázisa, a metafizikai vigasz művészete, ha csak néhány órára is, menekülni a valóságból vezérelve. Ne átkozzunk ki semmit. De vajon nem érdemelne valamivel több kritikát, s valamivel kevesebb ájuldozást ez a reneszánsz? A laboratóriumi irodalom létjoga nem lehet vitás. A szaporodó hordalékok sem tehetik vitássá. Ezen a könyvhéten is jó párszor kellett védelmem alávenni méghozzá könyvbarátok körében. Én csupán trónkövetelő igényeit vitatom. Adi, Bartók, József Attila. mára maga ez a hivatkozás is trónkövetelés. Nem győznek meg ezzel a hivatkozással sem Lukács, sem mai visszhangjai. Először is, Adi, Bartók, József Attila hatása kortársaira akár a hivatkozás ellenbizonyítéka lehetne. Másodszor, a hajdani ezernyi kísérletező közül a csúcsig elérő három naggyal nem jogos fémjelezni az ezernyi mai kísérletet, és eleve felparcellázni mindenestül a csúcsot a laboratóriumi irodalomnak, művészetnek. Elég a zöld utat biztosítani a csúcshoz. Véglegesen oda úgyis csak az utókorban lehet felérni. Nem a laboratórium irodalommal van nekem gondom, hanem azzal az esztétikai kultúrpolitikai képlettel, amelybe ezt úgy helyettesítik be, mint a konzumkultúra, a lektűr, a tömegszórakoztatás ellenpólusát, a magasabb szintű irodalom és művészet vezérképviseletét. Mértékadó szövegből idézem. A szocialista kultúrpolitika úgy szolgálja az érthetőséget, a közérthetőséget, hogy a legszélesebb néptömegeket a lehető legmagasabb szintű művészet értéshez vezeti, és nem olyan módon, hogy a művészeteket a ma adott legalacsonyabb vagy átlagos közönségszint számára hozzáférhető formanyelv konvenciónainak betartására kötelezi. Nos, erre feltorlódnak bennem a kérdések. Érvényes alternatíva ez? A sokat emlegetett összetettség és bonyolultság valóban csak azokban a művekben van jelen, amelyek csak a legmagasabb szintű műértéssel közelíthetők meg? Nem éppen a legnagyobb alkotásokra jellemző, hogy ki a maga szintjén talán talál kapcsolatot velük? Hamlet tehát nem eléggé összetett és bonyolult, mint hogy már 360 évvel ezelőtt megtöltötte a kakasülőt írástudatlan kofákkal, matrózokkal, lóhajcsárokkal. De hiszen ugyanazt a Hamletet már tizedik szereposztásban látja a vágyfülű kritikus, és még mindig talál benne újat. Az öreg halász nem eléggé összetett és bonyolult, mert milliók olvassák. Ha az előbb idézett képletet komolyan veszem, ki kell utasítanom a legmagasabb szintű irodalomból, művészetből a görögöktől kezdve Shakespeare-ig és Petőfiig és Tolstoyig és Hemingwayig és ilyésig mindenkit, aki tudnillik a legalacsonyabb vagy átlagos közönségszint számára is hozzáférhető forma nyelvet használ. Továbbá. És ha a legszélesebb néptömegek még sokáig is konokul, nem az Ulisszeszt olvasgatják szabadóráiban, addig bízzunk a tömegszórakoztatásra szellemi táplálkozásukat. Mert az előbbi alternatívából ez következik. Tartok tőle, ha megfogadjuk a Népszabadság cikkírójának lelkes javaslatát és használati utasítását, mellékeltű bizonyos művészekhez a legszélesebb néptömegeknek megeshet a legmagasabb szintű művészetekhez, ettől sem jön még meg az étvágyuk. Úgy látom, ezzel a kultúrpolitikai kritikai gyakorlattal belementünk az Adornói koncepció zsákutcájába. Többnyire nem az igenlés direktjében, hanem a tagadás rükvercében, de belementünk. A konformista kommunikációs szellemi tömeg étkeztetés és ellenpárja az ínyenszkedő kiválasztottak nonkonformizmusa. Adorno képletében is hamisnak bizonyult. Szemünk előtt fordul át az ellenzéki, pózokkal startoló elit nonkonformizmus világszerte manipulált konformizmussá. Hova tovább, az avantgárdot is átcímezhetjük garde couvertnek, utóvédnek, utóhadnak, a valamikori élcsapatot. Végezetül az ínyenc és a konzumkultúra két trónszéke között nem ritkán földre szorul nálunk az az irodalom és művészet, amely éppen a legnehezebb kísérleteket vállalja. Mert arról sem tud lemondani, hogy már a jelenben elérje, és hatul körébe vonja a legszélesebb néptömegeket, meg arról sem, hogy közben ostrom alá vegye a legmagasabb csúcsokat is. Mint legnagyobb elődei tették, több lépcsős, több rétegű műveik világába, szentegyházába, mezitláb is bárkinek be lehet lépni. Én úgy látom, mindig is ez volt a legmagasabb csúcsokra vezető főutca. És hogy a szocializmusban is ez marad, arra inkább sokkal több okot látok, mint egyel is kevesebbet. Noha a kísérletezésnek ezen az útján a legtöbb ma a buktató, a sűjesztő, a tilalmi tábla. Sokan vagyunk, akik hosszú idő óta úgy tapasztaljuk, hogy ezen az úton csak az imént jellemzett, a hazai kritika fő áramának tetsző irányzatok ellenszelében, olykor viharos ellenszelében, olykor terrorizálást is leküzdve közlekedhetünk. És építhetjük tehetségünk szerint azt a szentegyházat, katedrálist, amelybe belépni mezitláb is szabad. Köszönöm szépen!
Köszönöm. Miután meghívottam Tibort is és a közönséget is, igen, reméljük, hogy a diákok itt a mai pótérettségin, magyar nyelvi sűrűn pótérettségin nem ezt a szöveget kell, hogy elemezzék, de minden esetre egy nagyon fontos szöveg volt ez, úgyhogy kérem a kedves kollégákat, hogy Papfür János titkárunktól kérjék el, és este lefekvés előtt olvassák el újra.
Mindenkinek elmondom.
Igen. Sőt, lehet, hogy a Botkostolánál mégsem verseket kereste olvasnak Tibikén, hanem ezt újra. Nagy tisztelettel és szeretettel kérem meg Lezsák Sándor barátunkat, hogy Pető Hunor munkásidős képzőművész által készített Fekete Gyula Dombor művet avassa föl.
Kedves barátaim, egy jó avató beszéd az vagy rövid, vagy unalmas. Megpróbálok rövid lenni, és megkímélem a jelenlévőket attól, hogy utána még egy köszöntő avató beszédet azért túlegészségben kérjenek meg. Itt a falon végig emléktáblák, beszédes írói művészeti csúcs teljesítmények foglalata. Itt pedig, akik most figyelnek el ezen az oldalon, másik oldalon, emléktábla jelöltek. Mert kiből lesz emléktábla? Egy írói életünk kell, és ennek a tábornak, a Tokaji írótábornak, közösségnek voltak részei, részesei, részmunkásai, nagy része azoknak, akik ott vannak az emléktáblán. Mi kell ahhoz, hogy egy jó emléktábla elkészüljön? Kell egy jó szobrászművész. Pető Hunort én onnan ismerem, nem személyesen igazán, hanem a Klebersberg szobor Székesfehérváron. Talán a legjobb ebben a műfajban élő eredet arc, amelyik képes arra, hogy ezt a hatalmas életművet valamilyen módon érzékeltesse. Hát ez volt itt most a nagy feladat Fekete Gyula esetében is, hogy hogyan lehet visszaadni azt a majdnem 9 évtizedes életet, amit megélt Fekete Gyula, és mindig a sűrvejében az életnek a valóságát szoktuk mondani, hogy ő volt az, aki nem csak elemezte, nem csak írt róla, nem csak krónikása volt, de a legnehezebb időkben ott volt a helye, éppen ahol a hírek történtek. Nem csak hallgatta a híreket. Innen légvonalban 100 kilométerre született, mezőkeresztesen, Bújtán egyszerű könyves családból, amelyik összetartó család volt, sok-sok elbeszélésén átütnek ezek az élmények, és már volt Petőfi kötetük, és ő tulajdonképpen már iskolás kor előtt Petőfi alapján tanulta meg az ABC-t, tanult meg olvasni, verseket is írt, kitűnt tudásával az elemi iskolában, aztán Sárospatakra került, miután a család és főleg az idősebb asszonyok úgy döntöttek, nagymamák, hogy ennek a fiúnak kell menni a bátyja után tanulni, úgyhogy így került Sárospatakra, aztán közgazdasági, közgazdász ismereteket tanult az egyetemen, Pesten, és ami nagy hatása volt rá, a Györfi kollégium. Volt az Ötvös kollégium, és volt a Györfi kollégium. Ötvös kollégiumban többségében katolikusok, Györfi kollégiumban többségében reformátusok. És amikor a háború sodorta Fekete Gyulát katonaként, aztán katonaszökevényként haza, és hallotta a hírekben, hogy Györfi kollégistákat keresnek Debrecenben, mégpedig 45 márciusában, akkor gyalog barátaival. Ő gyalogol Debrecenben, és ott Neres Péter hatására lett a földügyi népbiztos Borsod megyei miniszteri biztosa, földet osztott. Ott volt a sűrvejében. Aztán hetilapoknál dolgozott, szerkesztőségekben írt riportokat, verseket, könyvei jelentek meg. És valójában a valóságot tehát nem csak érzékelte, de próbálta a maga lehetőségeivel alakítani, formálni, akár kicsiben, akár nagyban. Ott volt a 50-es évek elején, abban a pezsgő világban, de ott volt a fenyegetettségben is. Édesapja belépett a TSZ-be, aztán az lett a jutalma, hogy a fél házat retirálták, oda költöztettek, és ott a családapa még családapa, jól nevelte a feleségét. Szóval eléggé rossz élményei voltak az akkor rendszerváltoztató hónapokkal, esztendőkkel. Aztán jött a Rákosi korszak, padlássöprés, és ő próbált irodalmi riportokkal, próbált a valóságon keresni mégis azokat, akikből ki lehet indulni, és mégis lehet valamit változtatni, és így került aztán íróként már a művelt néphez, majd ezt követően az Író Szövetség 56-ban a prózai szakosztály titkára félte meg 56-ot. Ott az Író Szövetség épületében tárgyalások, majd decemberben letartóztatták, és a következő esztendőben szabadult. Itt is nem elefántcsontoronyba húzódott, hanem kereste a lehetőséget, és a Tudományos Fantasztikus Irodalomban találta meg, a Galaktika sorozatban a Kék bolygó, a Trixex, a Majmok bolygója, Tudományos Fantasztikus regényeket, elbeszélések írt, majd lassan, óvatosan egyre jelentősebb műveivel, akár az egykori tengerekkel, napi jegyzeteivel lesz állandó részes a magyar közéletnek. Barabulós politikai sikerélmények fűződnek a nevéhez, és történelmi nagy kudarcok. Barabulós dolog volt, történelmi dolog, amikor a 60-as években a kommunista labirintusban úgy igazodott el, hogy ebből aztán éppen a népesedési demográfiai kétségbeesés állapotát úgy volt képes kivetíteni, hogy központi bizottság megtárgyalta és elfogadta, aztán kormány program lett a kommunista időben a gyermekmondatási díj, az az ő nevéhez fűződik. De ez nem azt jelentett, hogy rögtön kedvenc lett és rögtön, hanem ő ezt egy állomásnak tekintett és ment tovább, és haragította magára aztán az egész pártvezetés olykor. Egy különös, rendkívül szikár, kemény, egyenes ember volt, akivel több olyan élményem van, ami meghatározta akár az én gondolkodásomat is, hiszen 1968-ban Csepelen, Benke az itt van, ott volt ő is azon a bizonyos irodalmi esten az Olvasó Munkás Klubban, amelyiknek Tamási Lajos, Piros Adél a Pesti utcán szerzője volt a vezetője, és meghívta, munkás művelődés volt szó, 68-ban, középiskolás voltam, és meghívta Veres Pétert és Fekete Gyulát. Én akkor emlékeimben, élményeimben ott volt Fekete Gyula, az 56-os Fekete Gyula is, és hát többenetes élmény ma is, amit eszembe jut, hogy ott ült a politikuson Veres Péter és Tamási Veres társaságában, és el volt kötve a keze. Nyilvánvalóan balesete volt, de nem úgy értek két, mint a kórdítőzből jött volna, sérültem, sebesültem, és amikor én felálltam és azt mondtam, hogy érem szépen a Népszabadság hazudik, mert nem írt igazat, elmondtam miért, akkor a döbben csendben Veres Péter felugrott, rácsapott egy nagyot az asztalra, és azt mondta, nekem pedig a kutya úristenit még ők se hazudjanak. Na, ezzel az én pályám is rendezve volt egy időre, de Fekete Gyula ezt nyilván megőrizte emlékezetében, mert amikor bekerültem Nagy-Telekre 70-ben, és megkerestem őt az Élünk Magunknak szociográfiai könyve ügyén, jöjjön Nagy-Telekre hivatalos találkozót tartani, elsőnek igent mondott, nagy sikerű est volt, 1200 levelet dolgozott föl Élünk Magunknak címmel, és ott akut nálunk készítette vele egy interjút, azzal a reménye, hogy majd megjelenik a Petőfi Népében. De amikor leírtam, eléggé csunkának éreztem, elküldtem neki egy két oldalas levél kísérletébe, amire voltam 22 éves, hosszan válaszolt, és megnyitta az interjút. Meg is jelent a Százkorty Tengerben. Nagyon sok élményem kötődik Fekete Gyulához. Ő volt, akit 74-ben fölkértem arra, akartam szervezni egy magyar nyelvű ifjúságnapok találkozóját a Nagy-Teleken, de ezt letiltották, ő vállalta, hogy moderátor lesz ennek. Aztán mondta is, hogy majd bejön ennek is az ideje. Hát 87-ben eljött az ideje. Ő volt a moderátor a Nagy-Teleki találkozónak. Emlékezetes pillanat, amikor 87-ben zúgott az eső, villámot törzött, és akkor mondja Fekete Gyula, hogy hát a tisztelt hallgatóság, 170-en voltunk a sátorban, és majd hogy nem összeremből, a tisztelt hallgatóság beleegyezésével, akkor én most koalícióba lépek a Jóistennel. És hogy segítsen, elálljon az ápor, el is áll. Nagyon sok élményem kötődik hozzá, valóban nem csak neked, de másoknak is az ő látásmódja, írás tudása, és az, hogy képes volt már a 60-as években fölmérni azt, hogy hogyan döglődik Nyugat-Európa, hogy milyen végzetes következmény lesz a népességfogyásnak Nyugat-Európában is, nálunk is, és egyáltalán azok a divatok, amelyek megjelentek, annak milyen következményei lesznek, kevés ember volt, aki ezt ennyire tudatosan, következetesen egész életében képviselte. Csalódás volt neki 1989-90 a szabad választás, csalódás volt olyannyira, hogy 92-ben, amikor egyik legmagasabb állami kitüntetést kapta volna meg, a középkeresztet, akkor nem volt hajlandó átvenni Bőnc Árpádtól és Antal Józseftől. Ezzel próbálta érzékeltetni, hogy vannak olyan dolgok, amivel következetesen nem ért egyet. Szóval és nem olvasom föl ezt a sok mindent, kimélek mindenkit, mi az, amit most üzenne nekünk. Talán az, amit mondott 87. szeptemberében, ott a lakiteleki találkozón este, amikor zárszót mondta, és aztán ezt nekem halála előtt mondta, hogy rám is vonatkozik ez, hogy ne borsulja. Anyahoz kedve volt. 1910. februárjában halt meg a második, illetve az első kétharmados sikerünk előtti időben. Nem élte meg tulajdonképpen az igazi rendszerváltoztató folyamatot 2010 óta, ami megjelent új magyar alkotmányban. Nos, én azt úgy gondolom, ezt üzenné ma, és ezt a jelenlévőknek is mondja, hogyha valaki rossz kerül azoknak. Sibor Gyula verse. Tehát 87, egy találkozó után, amikor mindenkiben van bizonytalanság, hogy ennek egyetlen van értelme. Aztán fölteszi a kérdés később is, hogy van ennek egyáltalán értelme? Rossz kedvünk. Elén fogalmazta Sipos Gyula. Ne búsulj, pajtás! Büszkeségünk már az alázat. Díszeleghetnek a műatlaszok, mégis az oszlop tartja a házat. Ne búsulj, pajtás! Aki minket az út szélére vett, sehol se jut. Mert mi vagyunk a kocsikerekek. Ne búsulj, pajtás! Mi lehetünk csak ország, hatalom, nálunk nélkül nincs itt magyarság, nincs forradalom. Hát tisztelt kocsikerek, minden.
Nagyon szépen köszönöm Rezsák Sándor gondolatot, és most megkérem őt és polgármester urat, Pető Honor társaságában leplezzék le az elkészült alkotást.
No.
Folytatjuk akkor a következő dombolmi javatásával. Szeretettel köszöntöm Antal István özvegyét és lányát körünkben. Mielőtt Zsuzsát megkérem, hogy osztam ebben gondolatait, hadd mondjak két apró személyes dolgot Istvánval kapcsolatban. Mikor kezdőirodalmár voltam, akkor két ember volt, aki meghatározta azt a részét a munkámnak, hogy a nyilvánosságban valamilyen módon közvetítsük mindazt, amit irodalomról, közéletről gondoltunk, az egyik Filippényi Éva volt, a másik pedig Antal István. És az első, egyik első rádiós beszélgetésünk, amikor bejött a rádióba beszélgetni, hát éppen, hogy az egyetemet elvégeztem, és még ilyen összeszorult gyomorral mentem be, hogy a nagy Antal Istvánnal beszélgetek a rádióban, akkor gondoltam, hogy hát viszett neki még egy pár dolgot, hogy miken dolgoztunk, és bejöttünk a stúdióba, és megkérdezte tőlem, hogy te is az a könyv, azok micsoda? Hát mondom, ez egy antológia, amit én szerkesztettem, ad ide akkor erős részét a műsort. De mondom, Pistát, mi nem is láttad. Mi nem baj, az a lényeg, hogy te tudd, hogy mi van benne. És ezt azért mondom el, mert a Pista egyszerűen fantasztikusan tudott kérdezni, tehát bármiről tudott kérdezni, és az embert tényleg meg tudta forgatni, a legfőkészítőbb interjú alanyát is, interjú alanyából is bármit ki tudott hozni. És hát persze az egyik legnagyobb veszteség is ebből következett. Itt a Tokaidó táborban mind a ketten úgy éreztük, hogy a közös beszélgetésünk sorában a legjobb fölvételt készítettük el. 20 perces 20 perces riportot, amiben mindenről beszéltünk. Tehát őt is megszállta az ihlet, én is jól éreztem magam, és egy nagyszerű, itt a könyvtárban egy nagyszerű beszélgetést vettünk fel. És még akkor az a régi kazettás magnóval dolgozott, egy óra múlva jön hozzám, akarja a fejét, tördélet, kezét, és azt mondja, hát Laci, van egy kis gond. Mondom, micsoda, hát kéne csinálnunk egy új interjút. Hát mondom, Pista, ne viccelj már. Mondom, miért? Kétszer fordítottam meg a kazettát. Úgyhogy rávett a beszélgetésünkre egy másik beszélgetést. Hát persze a másik beszélgetés sose lesz olyan jó, mint az első. Nem volt 20 perces, nem volt olyan átfogó. De legalább van egy kis apró történet, ami az embert elkísér. Zsuzsa, szeretettel kérlek meg, hogy avass föl Pogány Gábor Benő által készített bombornővet, és nagyon hálásak vagyunk Gábornak, mert igazándiból az ő javaslata volt az elnökség fele, hogy Antal Istvánra is készüljön bombornő, és mi összenéztünk Szent Mártoni Jánossal, és hát szégyenkezve állapítottuk meg, hogy hát nekünk ezt már rég magunknak kellett volna kezdeményezni, de hálásan köszönjük az alkotó felvetését, és nagyon örülünk annak, hogy ma meg tudunk emlékezni a magyar rádiózás egyik legendás alakjáról.
Köszöntöm az egykegyülteket, tehát nagyon igaz volt, amit Laci az imént mondott. Kicsit eljött, ugye? Egy így jó lesz, igen. Igen, nekem is sokszor mondta Pista, hogy ne olvassam el a könyvet, nem még összezavar. Interjú előtt semmiképpen. Na hát egy pár gondolatot leírtam róla, felolvasom nektek. Antal István a magyar rádiózás számomra a legnagyobb alakja. A mesterem voltában is. Nem tudok nem személyesen szólni róla, hiszen nem csak a leghasználhatóbb szakmai tapasztalatokat kaptam meg tőle, még újságírói nevemet is ő adta, sőt mondhatom engem, a tanítványt igaz barátjává fogadott. Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy most itt én beszélhetek emléktáblájánál, gondolom, hogy örülne ő maga is, hogyha látná. Festőállványnál kezdte, a mikrofonnál fejezte be. Csak egy képzett rajztanár vagyok, semmi több, mondta sokszor. Mégis művészi színvonalú fametszéssel is foglalkozott élete utolsó 8-10 évében. Meg még mi mindennel. Olvasott és írt, biciklizett és fürdőbe járt, meghízott és lefogyott. Naplóba rendezte csodálatos módon megszületett kislánya, Stefike, elképzelt szavait és gondolatait. Az egész képzőművész és író társadalmat vezette kézenfogva. Esténként, műsorok után karátai kiállításait nyitotta meg, könyveit mutatta be. Emlékszem a naptárára, amely közös rádiószobánkon hevert az asztalon, kalligrafikus betűivel úgy teleírva, hogy még egy vesztőt sem lehetett volna közéig kejteni. Még nagy betegen sem magával foglalkozott, hanem a szabadon gondolkodó emberrel. Az izgatta, az őszinte kíváncsisága hajtotta. Az igazi újságíró ugyanis egész lényét viszi a vására. Úgy tudott megnyílni, hogy kétség nem fért hozzá, vele érdemes beszélgetni. Számtalan televíziós és rádiós munkája közt az élete főművének az 1983-ban a Magyar Rádió Nyíregyházi stúdiójában elindított hangzó kortárs művészet és irodalmi folyóiratot a Hangsúlyt tartotta. Ő maga mondta, ez emelte őt ki abból a rádiós, vidéki rádiós közegből, hogy hiányzik a bokafixen szokni. A Hangsúly szerkesztőségének tagjai Antal István, Körömbei András, Nagy András László és Radkó József volt. De nem csak a Radkó József barátsága kötötte őt az Egerben születettet Nyíregyházához, a Perekhez, a Felső-Tisza vidékéhez, a Szatmári tájhoz és természetesen Tokajhoz. Nem csak a természeti kötődés volt erős benne az almás kertekhez, a pálinkához, a méltósággal és reményességgel viselt szegénységhez, hanem az is, hogy mélyen hitte és fennhangoztatta, hogy vidéken is van kultúra. Legnagyobb érdeme talán az, hogy stabil hidat tudott verni Budapest és a periférikusnak bélyegzett vidék kulturális élete között. Pont ezért is volt olyan fontos számára a Tokaji Írótábor. Nem csak az Egyesület kuratóriumában végzett fáradhatatlan munkát, nem csak az évről évre megjelenő írótábori hírlapot szerkesztette meg, de minden tanácskozás lényegét adta oda a rádióhallgatóknak. Az emléktáblája, melynél most itt állunk együtt, Pogány Gábor Benő alkotása. Nem véletlen, hiszen a művész is ezer szállal kötődött Antal Istvánhoz. 2000 körül ismerkedtek össze a szolnoki művészterek megújulásakor, majd 2015-ben a Stefánia palotabeli kiállítás sikeréhez is nagyban hozzájárult Pista, és 2016-ban pedig Pogány Gábor Benő 50. születésnapjára írt egy szöveget, Felmenők címmel, amely kötetben is megjelent a Szolnoki Művészeti Egyesület gondozásában 2017-ben. A kötet is már, és most ez az emléktábla is, a 2015. április 8-án meghalt Antal Istvánra emlékezik. Álljon itt, és hirdesse a következő 50 Tokaji Irodtábor résztvevőinek is a halhatatlan rádiós újságíró, művészeti író személyiségét és művét. Lényeglátó, innovatív, derűs és graciózus alakját sosem felejtjük el. Remélem, hogy fölismertétek ti, akik ismertétek őt, a szavait az én szavaim mögött, és szeretném ezt a szöveget most emlékül Eduskor neked odaadni. Köszönöm, hogy meghallgattok.
És megkérem Zsuzsát is, igazgatóasszonyt, hogy szíves Gábor együttműködve szíveskedjenek leleplezni az alkotást. Köszönöm szépen, kedves kollégák, ezzel a dombormű avatás véget ért. Már is vár bennünket itt ez a kis vonat, és megyünk az ebédre, a zsinagógába. Hála Istennek időben vagyunk, úgyhogy 2 óráig ebédelünk. Nem kell kapkodni, kétszer is fordul a kis vonat, tehát nem kell tüdekedni. Van idő megnézni a domborműveket. Arra kérem a falnál állókat, hogy körbejöjjenek, tehát hogy minél kevesebben lépjünk rá a fűre. És ebéd után 2:30-kor folytatjuk a tanácskozást, kérem, hogy mindenki vegye rajta részt. Délután 3-kor a plenáris ülés második részét a Rákóczi Pincés udvarház teraszán fogjuk tartani. 2:30-tól, majd ott folytatjuk könyvmutatóval, és ott lesz a vacsora is, tehát nem kell onnan sehova se elmennünk, és a borkóstoló is. A főtéren pedig a színpadon a koncert, amit reméljük nem mos el az eső, úgy, mint a tegnap esti koncertet. Úgyhogy jó évfajat kívánok mindenkinek az ebédhez, délután folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!
Szerintem így gyertek egyenesen.
Ja, jó. Most nem jön ebédelni, de itt nem ágettek át a fűben.
Szia, Éva!
Szia, Zsuzsi, de szép
vagy! Most komolyan, te nélkülem nem találsz.